Köszöntöm Önöket! Mi történik, ha valamit úgy próbálunk megörökíteni, hogy sosem láttuk, csak hallottunk róla, mint ahogyan Dürer sem látott saját szemével rinocéroszt, mégis övé az első és valószínűleg leghíresebb ábrázolás erről az állatról. Orosz István Pót szarv című novellás kötetében olvashatunk erről, már is kezdjük vele a beszélgetést, de előtte még elmondom, hogy az adás második felében a Lee Child rajongóknak kedvezünk. Biztosan van, aki jó krimivel szeretne kikapcsolódni ezekben a napokban. Jack Reacher volt katonai rendőrt, 24 regényen át kísérhetik az olvasók, és folytatódik majd ez a sorozat, de egy szerzőtárssal, ugyanis az író az öcsének adja át a stafétát, hogy ő írja tovább a krimiket. Erről és a Soha napján című legutóbbi regényről is hallanak majd. Tartsanak velünk!
Könyvben utazom!
A sosem látott, ám nyilvánvalóan létező állat lerajzolása során szembesülnie kellett a ténnyel, hogy a műalkotás és a valóság között épp úgy ellentét feszül, mint ahogy a valóság és a szavak között. Ezt olvashatjuk Orosz István Pót szarv című könyvének borítóján. Számos meglepő felfedezés éri az olvasót, olykor műalkotásokkal találkozik, amelyekről azt gondolja, látta már vagy ismeri, de kiderül, hogy bizonyára nem eléggé. Máskor meg egészen valódinak tűnő helyzetekbe keveredik a novellák révén, és rá kell jönnie, mennyi felé ágazhat el a valóság. Ha más sorrendben kerülnek egymás mellé a betűk, más módon rakhatjuk össze a valóság elemeit is. Orosz István grafikus művész, animációs filmrendező, író novelláiról beszélgetünk most. Kezdjük azzal a történettel, amelyik minden bizonnyal mély nyomot hagy az olvasóban. René Magritte belga festőművész egyik képéhez kapcsolódik ez.
A novellák között nagyon sok olyan dolog van, amit én ugyan belehelyezek valami szituációba, meg úgy írom meg, hogy minthogyha tőlem független lenne, de ehhez a képhez például van is egy kis furcsa valóságos közöm, ugyanis én valamikor a 2000-es évek elején, de talán inkább még a múlt század legvégén, egy San Luis Potosi nevű mexikói városka egyetemén tanítottam, és ott a tükrökről beszélgettem a diákoknak, és levetítettem ezt a képet, ezt a Magritte festményt, és az a festménynek a cím, hogy nem másolható, hogy tilos másolás. Egy ilyen furcsa címe van, semmi más nincs a képen, csak egy tükör, egy kandalló párkány fölött folytatódó tükör, és előtt egy férfi, akit háttal látunk, és a tükörben is háttal látszik, ami hát egy elég furcsa, abszurd szituáció, illetve, ami aztán később az én történetemben is elég fontos lesz, hogy a tükör párkányra oda van téve egy könyvecske, egy Edgar Allan Poe könyvnek a francia fordítása, az Arthur Gordon Pym kalandjai. És akkor én beszéltem erről a könyvről, és akkor az egyik tanárnő azt mondta, hogy de hát nem akarok-e én véletlenül elmenni ennek a férfinak a kertjébe, aki a tükrön látszik. És hát én egyáltalán nem gondoltam, hogy ez egy valóságos férfi, és kiderült, hogy ott nem is olyan nagyon messze, körülbelül egy 2-3 óra autózásra San Luis Potositól van egy furcsa kert, meg egy nagyon furcsa épület, egy Edward James nevű angol arisztokratának a kertje, aki oda költözött valamikor a második világháború után, és ott egy, hát tulajdonképpen egy ilyen paradicsomot hozott létre orchideákkal és furcsa épületekkel, és tényleg elmentünk oda, és aztán hát én elkezdtem ezzel az Edward James-szel foglalkozni, és aztán megtudtam, hogy ő rendelte meg Magritte-tól ezt a festményt még 1937-ben, és aztán hát az a bonyolult történet, ami nagyon sok lépcsőben jelenik meg az egyik novellámban, maga biztos emlékszik, hogy mi annak a novellának a címe, talán a különös története, abban van szó erről.
Igen, de az a történet, az például nagyon sok mindent elárul, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy mi az, ami önt izgatja, vagy ami miatt ír. Mert mindig van egy valós helyzet, egy nagyon kézzelfogható szituáció, és aztán pedig térben és időben egészen különleges módon elszabadul minden. Az útvesztő, a visszacsatolások, a találkozások, amik egyébként lehetetlenek.
A dolgot nem tudom nagyon egyszerűen látni, számomra is elég bonyolult, meg hát két oldalról építkeznek, azt hiszem, ezek a novellák. Az egyik az, ami a valóságban megtörtént, velem történt meg, és hát én ott álmélkodó és elképzelődő esetben a koincidenciákon próbálom fölfogni ezt. A másik oldal pedig hát az olvasmány élményekből, mert hogy megpróbálok utána járni a dolgoknak, és aztán ebből olyan furcsa útelágazások alakulnak ki. Ugye ebből a képből is, amit ön említett, a Magritte festményből, eljutok az emberevésig, ami első hallásra elég furcsának tűnik, de hogyha az ember végigolvassa ezt a több részből álló novellát, akkor azt hiszem, hogy elég logikus, vagy számomra legalábbis teljesen nyilvánvaló, hogy ez a bizonyos Edward James, és amiről én megrittünk, arra szövetkeztek, hogy egy Poe novella kapcsán egy bizonyos Richard Parker nevű fölfalt megevett tengerésznek állítsanak emléket, vagy legalábbis róla beszéljenek.
Egyébként nagyon különös gondolat, például a sakkal kapcsolatos novellában, ahol egy diktátor megbuktatásának utolsó pillanatait, vagy az ő utóéletét, ha van neki, azt látjuk, és hát abban is hihetetlen szenvedélyes és nyers jeleneteket is látunk, ahogyan ugye az újra hatalomra kerülők megpróbálják őt elpusztítani, vagy behatolni akár az ő rezidenciájára, és akkor ott van a sakk a maga józanságával, nagyon izgalmas ezt olvasni.
Ennek ugye van egy valóságos története, mert arra azért elég könnyű rájönni, hogy itt Kadhafi diktátorról van szó, akit hát nyilván megöltek, de aztán hát elkezdtek terjedni a hírek, hogy talán nem is ő volt, talán nem is ő halt meg. A másik kötődés meg, hogy hát én is szeretek sakkozni, és hát majdnem minden nap játszom online ismeretlen ellenfelekkel a világban, úgyhogy van elég nagy gyakorlatom ebben a titokzatos sakkozásban, amikor nem tudja az ember, hogy ki ül a képernyő túlsó oldalán, és kivel sakkozik éppen. És hát ezt a két történetet csabarintottam valahogyan egymásba, illetve hát azt a virtuális valóságot, ami hát az internet előtt ülve mindig megfertőzi az embert, amit elég jól bele tudtam abba a történetbe építeni, ahogy jönnek a forradalmárok, az ezredes, a diktátor kuckója felé, ahol el van rejtőzve, és aztán kiderül, hogy az egész csak egy hollywoodi stúdióban történik, vagy történhet így, ahol föl van építve ugyanez a díszlet, amiben egy ugyanilyen diktátor játsza Kadhafi szerepét.
Nem tudom, hogy jól érzem, hogy érdekes az ön számára, hogy vannak törvényszerűségek, akár ilyen matematikai bizonyosságok, és hogy az élet ezekre rácáfol, vagy a képzelet olyan helyekre viszi az embert, hogy ott nem érvényesek a dolgok. Akár az első történetet nézzük, hogy ott egy egzotikus közegben egy férfinak az a legnagyobb problémája, hogy megjelenik a feje fölött a szállodában egy bogár, és akkor elkezdi megmérni. Belekapaszkodik valamibe, ami kicsit valóságos, mint hogyha ez, hogy mérhető valami az lenne az, amiben ő tud fogóckodni.
Igen, mert minden ember próbál valami racionális, valami észszerű dolgot kitalálni, hogy a megmagyarázhatatlan mégis megmagyarázva valahogy mégis kézzelfoghatóvá vagy tapinthatóvá váljon, ami talán nem is létezik, lehet, hogy az álmában jelenik meg az a bogár, lehet, hogy csak elképzelik. De egyébként ez is egy teljesen valóságos történetből indult ki, talán a legutolsó mondatok kivételével szinte ugyanígy történt meg, eljutottam valamikor Puerto Ricóba, és próbáltam csak leírni azt, ami ott megtörtént, tehát a környezet úgy érzem, hogy elég pontos. Hát aztán az a szituáció, amiben bekerül ott a főhős, aki hát nyilván az ember mindig egy picit magáról ír, azt meg hát a saját érzéseikből próbáltam oda vetíteni.
És az, amikor sikátorok között próbál valaki kitalálni egy ilyen bazárszerűségben, és mennyi támpont van, hogy igen, tudom, hogy kell kijutni egy útvesztőből, hogy fel kell jegyeznem, hogy merre fordulok, és aztán már az idő is összemosódik.
Igen, ott azt próbáltam valahogy megjeleníteni, hogy az ember elvész a térben, de ugyanakkor az időben is elvész, mert hogyha talán észrevette, ott az időben folyamatosan lépeget visszafelé a történet. Azt inkább csak a külvilágból lehet sejteni, hogy az elején még taxikról, meg egészen modern környezetről beszél, aztán már a végén oda jut vissza, hogy talán a paradicsomba jutunk el, ahol még emberek nem is élnek, csak nagy lépegető állatok veszik körül, vagy fák az illetőt, aki visszajutott az időben, vagy visszalépegetett. Hát ebben az időútvesztőben.
De ez mindig is izgatta önt, vagy pedig az írás ad lehetőséget arra, hogy megmutasson valamit, amire esetleg a képzőművészet nem ad módot?
Nem nagyon akarom én ezt szétválasztani egymástól. Uh-huh. Tehát amikor írok, és ezt mások is észrevették már, és tulajdonképpen nagyon kedvemre való volt, amikor azt mondták, hogy hasonlítanak a rajzaim, meg az írásaim egymásra, és amit olykor kicsit arszpoetika szerűen próbálok mondani, hogy hát vannak dolgok, amiket el tudok képzelni, és le tudok rajzolni, vannak, amiket el tudok képzelni, de nem tudok lerajzolni, hogy igazán az érdekel, amiket le tudok rajzolni, de nem tudok elképzelni. És valahogy az írásban is ezt felé próbálok tapogatózni, hogy elképzelhetetlen dolgokat elképzelni és papírra vetni.
És a játékosság, mert például többször előkerül az anagramma a novelláiban.
Észrevette, hogy van néhány. Persze, azt hiszem, hogy a játékosság talán arra is való, hogy szórakoztatóbbak legyenek az írások. Én legalábbis úgy vagyok vele, hogy nagyon búskomor írásokat nem szívesen veszek kézbe, hanem ami élvezetessé válik, vagy szórakoztatóvá, hogyha valami játékosság is szorul beléjük.
Nekem az jutott eszembe, hogy ahogyan a betűk össze-vissza cserélhetők, és más értelmet kap a szó, vagy szókapcsolat is. Ön a valóság elemeit rakosgatja ugyanígy.
Játékosan van megoldva, persze, hogyha egy kicsit fenköltebben, vagy nagyképűbben fogalmaztam volna, akkor ebben a játékosságban van valamiféle filozófiai elem. Meg hát tényleg ott van a dolgok újrarendezésében valahol valamiféle matematika szerűség is, vagy valahogy a természettudományok felé való tapogatózás. Talán a Tipotek kiadó is azért választott engem, mert hogy ők is elsősorban természettudománnyal vagy matematikával foglalkozó könyveket adnak ki. Azért gyanítom, hogy a szépirodalmi könyvek között is olyanokat keresnek, amelyek azért nem állnak nagyon távol az ő eredeti területüktől, a természettudományoktól és a matematikától, és én valahogy ebbe a résbe beleférhet. Vagy az én írásaim.
Fontos beszélnünk a Pótszarv című novelláról és Dürerről. Egy elképzelt lény lerajzolása az, ami itt fókuszban van. Beleteszi egy teljesen mai közegbe ezt a kérdést, hogy hogyan jeleníthetünk meg valamit, amit sosem láttunk.
Igen, mert Dürer annak idején ezt a rinocéroszt, amikor lerajzolta, és hát valószínűleg máig ez a leghíresebb képzőművészeti állatábrázolás, akkor ő nem látta ezt a rinocéroszt, ez a rinocérosz 1515-ben megérkezett Lisszabonba, ahol egy ismerőse látta, és írt neki egy levelet, talán egy skiccet is beletett a levélbe, ezt nem tudjuk, és elküldte neki, hogy van itt ez a furcsa állat, és akkor Dürer lerajzolta, aztán egy fametszetet is készített belőle, és ez a fametszet, ugye ez egy sokszorosított grafika, amit piacokon árultak meg itt-ott, szóval ez beterítette szinte egész Európát, és a Dürer-féle rinocérosz vált ismerté Európa szerte, és aztán igazi rinocérosz nem is nagyon érkezett még évszázadokon keresztül Európába, úgyhogy mindenki ezt ismerte. Én elég sokat foglalkoztam ezzel a dologgal, írtam is róla, már nem szép irodalmi, hanem inkább ilyen művészettörténettel kacérkodó eszéket, amelyben még azokat is kiderítettem, hogy még Shakespeare is láthat ezt a bizonyos Dürer-féle ábrázolatot, mert a Macbethben meg más írásaiban is olyan utalások vannak, amiből ki lehet következtetni, hogy ezt a metszetet látta és ismerte. Shakespeare meg hát még nagyon sokan, Lutherről is lehetne beszélni. És hát ebben a novellában nem bírtam ellenállni, mert olyan sok érdekességet tudtam tudtam beszúrni, hogy azt hiszem talán ettől ez lett a leghosszabb novella.
Igen, de mivel egy professzor a főhős,
egy professzor,
elfogadható.
Egy elég bumfordi professzor, kicsit saját magamról is mintáztam, úgyhogy talán elfogadható, igen.
Azon túl, hogy ez egy különleges rajz, de mondjuk egy mai ember számára, a professzor számára ez miért izgalmas? Szóval, hogy miért megy erre rá tulajdonképpen az élete?
Az kiszámíthatatlan, hogy milyen apróságokon múlik egy élet, vagy mire megyünk rá. Hát a professzoroknak az a tulajdonsága, hogy bogarasak és furcsa dolgokkal foglalkoznak. De hát láthatólag nem csak a professzor, hanem az a helyes fiatal lány, akivel megismerkedik, ő is ráveti magát a rinocéroszra, míg az, hogy más szemszögből és más céllal, de hát ő is sok mindent tud a rinocéroszokról, meg a rinocéroszokat körülvevő furcsa millióról. Egyébként a rinocérosz az én Tipotek kiadónál folyó kalandomnak már a második darabja, mert az előző könyvemnek, amelyben ugyan zömmelképzőművészettel kapcsolatos írásokat gyűjtöttünk össze, az volt a címe, hogy a Szent Rinocérosz gyermekei, és erre a bizonyos Dürer-i rinocéroszra is volt már benne, legalábbis utalás.
De az fontos, hogy ez egy nagyon pontos rajz, miközben van valami, ami eltér a valóságtól.
Egyetlen dolog tér el a valóságtól, az, ami a könyvem címe is, az a bizonyos pótszarv, ugyanis Dürer nyilván ennek a bizonyos lisszaboni barátnak a tájékoztatása alapján egy pici pótszarvat is oda tett a rinocérosz nyakára, ami hát egyetlen rinocérosznak sincs ott. Az én elméletem szerint ez azért van ott ez a pótszarv, azért rajzolta oda Dürer, mert hogy az a bizonyos rinocérosz nem a maga mesztelen valóságában jelent meg Lisszabonban, hanem föl volt páncélozva, ugyanis ez a bizonyos ismerős valószínűleg akkor látta a rinocéroszt, amikor első Emmanuel portugál király összeeresztette egy elefántjával, mert elefántja volt neki egy csomó, ezt a bizonyos rinocéroszt, hogy Pliniusnak azt a megállapítását, hogy a rinocéroszok és az elefántok halálos ellenségei egymásnak, ezt ellenőrizhesse, de hát kicsit féltette a rinocéroszát, és ezért páncél öltözetben eresztette össze az elefánttal, és a páncélnak volt a része, az a bizonyos tüske a hátán a rinónak, és hát ebből bontakozik ki aztán egy hosszadalmas történet, aminek hát a végeredménye lett ez a könyv cím, hogy a pótszarv, amit hát a könyv szerkesztője Szabó Borbála ajánlott, hogy legyen ez, mert ez egy kicsit összekapcsolható azzal, hogy számomra is az irodalom egy valami pótszarvszerűség, valami pótcselekvés, meg hát olyan meglepő cím is talán.
Az ön novelláit olvasva nekem az jutott eszembe, hogy milyen jó, hogy sokkal több van a világban, mint amit érzékelünk belőle. Hogyha csak azokat a novellákat nézzük, amikor szinte megkettőződik valaki, vagy vár egy régi szerelmet, és aztán valami egészen más hatás éri, vagy valaki már meghal, de még mi ott a történetben látjuk őt.
Érdekes, hogy ezt a megkettőződést mondja meg a kettősséget. Nekem is többször eszembe jutott a novellás kötet szerkesztése során, sőt, hát van olyan írás, amiben az én saját álnevemet is beleloptam. Én használom ezt az Útisz nevet, zömmel a kettős jelentésű grafikáim szignálására szoktam használni, de hát álnévként használtam már Odysseusz is a Polifémosz Küklopszal vívott csatája során. Ugye ez volt az a történet, amikor a nevét kérdezte Odysseusz, és mondta, hogy engem úgy hívnak, hogy Útisz, ami azt jelenti, hogy senki se, és aztán amikor kiabált a társainak a megvakított Küklopsz, és kiabált, hogy senki se bántott, azok csak lekintettek, hogy hát akkor nincs is neked semmi bajod, hogyha senki se bántott. Szóval ezzel az Útisz névvel jelenik meg egy-egy szereplő a könyvben, vagy utalás is történik rá, és hát valami jelzés arra, hogy hát tényleg, ahogy a tükörképről kezdtünk beszélgetni, hogy megduplázódhatunk, és ettől egy kicsit rejtélyesebb körülöttünk a világ, mint ahogy első ránézésre látszik.
az nagy segítség az olvasónak, hogy elrejt tárgyakat. Például fölbukkan a kaleidoszkóp.
Nekem tényleg van egy olyan szándékom, hogy egy kicsit megzavarni az észlelést, mert olykor az teremt rendet. Én grafikusként elég sokat foglalkozom anamorfózisokkal. Az anamorfózis az egy olyan technikát jelent, hogy eltorzítani a látványt, és valamilyen rendszerint aztán rendbe rakni a látványt. Ez általában úgy történik, hogy van egy nagyon eltorzított kép, nem lehet tudni, hogy mit ábrázol, de hogyha mondjuk egy tükörhengert jó helyre a kép közepére, vagy egy kiválasztott pontjára oda tesznek, akkor a tükörben már a helyreálló, az elrendezett látvány jelenik meg. És talán ezek az írások, amelyek kaleidoszkópszerűen szétrobbantják a képet, hasonlítanak az anamorfózisra, mert egy bizonyos szemszögből vagy egy megfelelő olvasatban mégis helyre kerülnek a dolgok, és értelmessé állnak össze.
Orosz Istvánnal beszélgettem Pót Szarv című novellás kötetéről, amit a Tipotech kiadó jelentetett meg. Most hírek, azután Lee Child Soha napján című krimiéről beszélünk majd.